Katlan Tóni Novotnyi Antal a nap vendége, a Kárpát-medencei gasztronómiai kultúráról beszélgettünk a műsor első felében, és innen is fogjuk folytatni, de most egy kicsit más színezetet kap a beszélgetés, mert ahogy Pelikán elvtárs mondta, a helyzet az fokozódik, vagy egészen nemzetközi helyzet fokozódik, igen, egészen pontosan, ugye idézni azt illik pontosan, és hát valóban fokozódik a nemzetközi helyzet, olyannyira, hogy azért én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok helyen lesz probléma sajnos a következő időszakban, de a vendéglátás az most éppen, hogy kijött a Covid okozta sokból, és belekeveredik egy talán még nagyobb sokba. Te mit gondolsz erről, és ez milyen hatással lehet egyébként az abszolút kivirágzó, ébredező magyar gasztronómiai kultúrának?
Hogy akkor idézettel válaszoljak ugyanabból a filmből, akkor még nem gondoltam, hogy béka emberekkel fogok találkozni. Tehát, hogy valóban, tehát az történt, mint a viccben, akkor Pista bácsit elviszik repülni, tehát, hogy ezt nem gondoltam, az egész a nyakunkba folyik. Tehát, hogy túl vagyunk három Covid körön, az emberek javarésze azért kibekkelt, kölcsönöket vett föl, vagy a tartalékokat élte föl, de igyekezett megmenteni az embereit, vagy hogy valahogy átviszelni ezt az időszakot, és mi is évről évre mindig azt láttuk, hogy jó az, amit csinálunk, és perspektívikus, és van tovább, és erre jön egy háború, egy energiaválság, egy elszálló élelmiszer ár infláció. Ilyen szempontból nagyon keményen benne vagyunk már a sűrűjében. Ugye nem titok, hogy én is bezártam az éttermemet, már csak rendezvényekkel foglalkozunk, vagy cateringgel, vagy pedig fesztiválokkal, mint a régi szép időkben. Nagyon egyrészt fájdalmas, meg hát egyébként a perspektívát látva nagyon észszerű és logikus döntés.
De akkor az éttermet, a kultúrgonyát tulajdonképpen a Covid döntötte be?
Hát a Covid rendesen megágyazott ennek a döntésünknek, de mi azt láttuk, hogy amit csinálunk, az továbbra is perspektívikus, és hogy sikerül, mint ahogy lassan azért most már egyre többször elhangzik, hogy lassan ennek a Covid történetnek vége, bár nem nekem kell ezt kimondani, de ma is az voltam egyik nyilatkozata, hogy igazándiból már minek oltakozni, akinek egészséges immunrendszere van, most már nem igazán kell sorba állni oltásért. Tehát, hogy lassan, sőt, nagyjából a WHO is azt mondta, hogy ennek
hát reméljük, kopogjuk le.
Kopogjuk le, hogy mondom, vége.
Igen, majd
de azért jelennek meg azért persze cikk.
Napot, igen. Hogy újabb ilyen szeretett szólásra éljek.
De hát, hogy túl vagyunk ugye három erős körön, és erre építettünk, hogy ennek el egyszer vége lesz, és akkor tudjuk folytatni a munkánkat, hát ezt erősen cáfolta az élet, és nagyon-nagyon át
mondjuk
kellett.
Most örülhettek, mert tulajdonképpen úgy zártatok be, hogyha most a mostani energiárakkal kellene működtetni egy akkora intézményt, mint a tietek volt, mert az egy többszintes, gyönyörű malomépület volt, illetve az is, akkor azért nehezen látom, hogy lehet.
Ezeket lehetett látni, hogy jönnek, tehát hogy ez benne volt a döntésünkben. Tehát, hogy lehetett ezeket érezni, tehát a kilátások azok nagyon negatív voltak ebbe az irányba, tehát lehetett látni, hogy az emberek el fognak kezdeni nagyon nem költeni, a válság fokozódni fog, megszorító intézkedések érkeznek, az emberek pedig nyilván az elsők között ezeket a kiadásaikat kurtítják meg legelőször, ráadásul mi elég speciális ágát vittük ennek a vendéglátásnak, ami nem annyira populáris, és itt az előző kérdésedre a válasz, hogy kicsit igazságtalan ez a fűnyíró, ami most működni fog, tehát nagyon sok étterem fog bezárni, nem azok az étteremek fognak bezárni, amelyek rosszak, nem azok az étterem fognak bezárni, amelyek jók, hanem a populáris helyek fognak tudni tovább működni, akik tudnak, rendelkeznek még akkora forgalombeli krafttal, hogy mondjuk annyiban érzik mondjuk a válság hatását, hogy nem egy héttel, hanem elég egy nappal korábban foglalni asztalt, azok könnyebben fogják átviselni.
Pont ez jutott eszembe, egyébként voltam a Király utcában szombaton, feleségemmel elmentünk, és akkor egy jó étterem, 26 fok, nem titok, hogy hova mentünk, és szombat este tényleg egy két forintos nem lehetett leejteni, tehát hogy olyan szintű forgalom volt, tehát ezek a helyek gondolom nem fogják.
Persze.
Meg. És ezek között... egy ilyen hely, egy népszerű hely, az legfeljebb emel 1000 forintot a főétel árán, ugyanúgy ki fogják fizetni.
Vagy hát nem? Ez nem ilyen egyszerű, ennél azért jóval összetettebben, nem lehet végletekig ráterhelni a fogyasztókra ezt a költséget. Tehát egyszerre van egy bérnyomás a vendéglátásban, egyszerre van egy alapanyag nyomás, és egyszerre van egy ilyen rezsiárnövekedési nyomás. Ezt a hármat egyszerre, ha rátesszük az árakra, akkor a vendégek el fognak szaladni. Tehát, hogy ennek egy részét be kell nyelje a vendéglátós, és bizony ott az is egy nagyon nagy kérdés, hogy milyen költségszerkezettel tud dolgozni, és hogy mondjuk milyen tartalékok vannak a háttérben.
No, minden esetre visszatérve arra, hogy ugye történt egy bezárás, a hazai éttermi piac meg fogja érezni ezt a várható következő 3-4 hónapos időszakot. Ennek ellenére a gasztronómiában és a vendéglátásban vannak olyan rések, ahol lehet dolgozni. Te például, hogyha jól látom, akkor elkezdtél ilyen, amit csinálták korábban is, kitelepülésekkel, kinti rendezvényekkel, nagyobb rendezvényekkel foglalkozni. Szerinted ebben van perspektíva? És itt például a gasztrokultúrát, amiről beszéltünk, amit te szeretnél népszerűsíteni, amihez értesz, tudod képviselni kellő színvonalon?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert én nem ítélhetem meg a saját színvonalunkat. Nyilván
van egy elvárásod.
Van egy saját elvárásom a munkánkkal szemben. Nem kezdünk el új dolgot, hiszen ezt mindig is csináltuk. Van egy új projektünk, ami szerintem nagyon szeretném már, hogy elkészüljön és lábra álljon és útra keljen, de ezeket a dolgokat mi csináltuk, tehát fesztiválokat. Az új projekt az egy food truck, mi inkább úgy hívom, hogy fesztivál truck, ami egy teherautóból készül, nem titok egyébként egy Zil 131-es teherautóból, nem annyira PC most éppen,
hát jó,
de az ukrán hadseregnek épp úgy van egyébként.
Mint a... Tehát, hogy Budapest-Debrecen 72 liter.
Lehet, hogy ennyiból nincs meg egyébként. Igen, valóban, de hát nyilván ez egy, tehát a fesztiválokon impulzus vásárlás van, és impulzust kell elérni valamilyen módon. Nekem a fesztiválokkal az volt...
Ez a szó, impulzus vásárlás egyébként.
Senki nem megy ki éhesen egy fesztiválra, illetve éhes, akkor nyilván funkcionálisan jó helyen jár, de alapvetően nem éhes embereket etetünk, hanem mindenki, hú, én abból, amit ott az ott csinál, az a csávó, azzal az edénnyel, abból szeretnék egyet. Tehát, hogy ez történik. És az erősebb impulzus erősebb fogyasztást generál. Nem véletlenül vannak ennek a szakmának nagyon szigorú szabályai. A klasszikus éttermi vendéglátás nem vethető ezzel össze, ez egy teljesen külön szakma. Nem is nagyon szoktak jól éttermek működni szabadtéren, mert nagyon más a dinamikája egy fesztiválnak. És nekem az volt a bajom már jó ideje, akár a saját munkánkkal is, hogy nyilván a nehezedő munkaerő helyzetben nagyon sokszor fordult elő olyan minőségi fenntartás a saját termékeinkkel kapcsolatban, ami mellé nem volt jó odaállni. És ennek a projektnek az a lényege, hogy nagyon kevés terméket készítünk, viszont az nagyon magas színvonalon. Tehát itt gyakorlatilag a teherautó dobozában frissen sül a kenyér, és előtte pedig frissen sül a kolbász, amit mi magunk készítünk, mi fűszerezünk, tudjuk honnan származik a paprika, honnan származik a marhahús, vagy, tehát hogy nagyon, nagyon komoly felelősség van a termék mögött, és minden ott frissen állítódik elő, kevés dolog, de az nagyon magas minőségű.
És akkor ezzel te Magyarországon, külföldön hol fogsz esetleg megjelenni?
Még be kell fejezni a projektet, szegény már egy 5 éves projekt, nagyon-nagyon lassan áll össze, most valahogy
nagyon közel
nehezennek. Igen, maga a gépjármű készen van, kiválasztottam a sütőt, amelyik a kenyeret fogja sütni, ez a egyik legfontosabb
de
pontja.
De mi fogsz árosítani?
Kenyeret és kolbászt. Ez is a projekt neve,
ennyi.
Kolbász és kenyér. Kolbász nagyon frappánsan.
Bread pont sausage. Itt a Stűrsös vidéki éttermiségen volt egy ilyen találkozásom egy Debrecenével, és akkor arra gondoltam, hogy nem kell ezt túl bonyolítani ezt a szakmát. Tehát egy...
Bele kell tenni azt, ami belevaló, nem beletenni, ami nem kell oda, és magas minőséget kell választani. Nagyon sokszor egyébként meglepő módon, tehát van egy Szabió paprikával dolgozó, nem tudom, ki szabad-e mondani a nevüket. Szabó Péter nagyon kedves partnerem, úgy ismerkedtem meg, hogy ő kezdte nekünk a paprikát szállítani. Hihetetlen, hogy mi van egy paprika mögött. Az ember azt gondolná, hogy így elvették a magukat, leszedik, aztán megszállítják és megőrlik. De ez nem igaz. Tehát, hogy valami olyan mélysége van a paprika termelésnek, készítésnek, akár onnantól, hogy hány mikronig őrli le az őrleményt, ha halászlébe kerül, vagy hogyha nem halászlébe kerül. Megrázó részletei vannak a föld ásványanyag tartalmától kezdve az, hogy a csutázza kézzel, vagy nem kézzel csutázza, és hogyan szüttyőzik. És
csutázza?
Igen, gyakorlatilag szürítkor leszedik gyakorlatilag a nyelét a paprikának, amin nőtt. Ezáltal és így teszik el, és így asszalják, szárítják, és nagyon sokszor is direkt módon szárítják, de hogyha mondjuk egy masinával három oldalról belevágnak a húsba, akkor szellőzik, nem fog belül bepenészedni például a paprika. Miután beszüttyőzik, azaz egy hosszú zsákba beletöltik, hogy a levegő ne szépen megszáradjon. Az sem mindegy, hogy milyen ütemben szárad, az sem mindegy, hogy milyen módon szárítják, milyen állapotban őrlik le, és hogy a végterméknél, amikor elkezdesz ezzel a paprikával dolgozni, viszont érted. És jártam úgy, hogy hentesnek adtam ebből a paprikából, hogy ezzel dolgozzon, de mondta, hogy ez sokkal drágább, hát ez nem fér bele, majd elkezdte használni, és kiszámolta, hogy ebből kevesebbet kell belerakni, mint a téglaporosból, az ipariból, vagy a tömegtermékből, mert egész egyszerűen mind ízében, mind színében intenzívebb. Uh-huh. Tehát összességében például ez egy sokkal jobb, matek lett ezzel a paprikával. És ezekben az apró részletekben rejlik egyébként a titok, hogy valami mennyire lesz jó.
Hogy mennyire igazad van, meg azt, hogy azt kell beletenni, ami bele való, és nem azt, ami nem való vele. Én jó magam, az elmúlt években csinálunk kolbászt otthon, és hát mi is ugye megválogatjuk, milyen paprikát, milyen húst, mindent mi vásárolunk, mi daráljuk. És nézd, nem vagyok egy kolbászkészítő mester, de semmivel össze nem hasonlítható. Tehát tényleg, tehát olyan az íze, olyan a minden porcikája finom, és feltételezem, hogy ez igaz, és hogyha valaki ezt tökére fejleszti, akkor még inkább igaz.
Ráadásul egy hihetetlen jó élmény, tehát, hogy én ugye válság van, mondhatjuk, hogy válság lesz, és hogy mit kezdenek a háztartások vele, kezdjenek el otthon főzni. Egyrészt nagyon jó program, hihetetlenül nyugtatja az idegeket. Retteltesen jó időtöltés, retteltesen hasznos, és ez sokkal olcsóbb, mint hogy, és ezerszer egészségesebb, mint a junk foodot fogyasztanánk.
Visszatérve az eredeti témánkhoz, a Kárpát-medencéhez és a Kárpát-medencei gasztrokultúrához. Dolgozol több helyen, például a Pajtakultban, és nagyon sokszor mondod ezt. Miért tartott fontosnak, hogy ezt a gasztronómiai nézőpontot erősítsd?
A Kárpát-medencei gasztrokultúrának az értékeinek a felmutatását? Hát mert van egy vagyonunk. Tehát kicsit olyan, hogy itt állunk egy kincses bánya mellett, és arról beszélünk, hogy hát nem állunk jól, olyan szegények vagyunk. Közben meg egy hihetetlen kincshalmon ülünk. És ez kicsit vétek. Tehát, hogy ilyenek hangoznak el, hogy ez a magyar konyha egészségtelen. Hát egyen az English breakfastot, na az egészségtelen. Egyszer ettem reggel 6-kor, sült babbal, kolbásszal, zsírban sült kenyérrel. Én azt hittem, hogy ott meghalok helyben. Rettenetesen kemény cucc. De egy másik példát hozok, hogy a Huszárik Zoltán filmjében, ugye a Szimbádban van az jelenet, amikor megebédel a Latinovics, és azt mondja a Vendelinnek, hogy gazdag ember a kocsmárosod, mert bőven adja a hemzlit, és akkor mutatnak egy húslevest közben, közelről, amin a zsírgömböcskék ugranak össze a tetején, most ezt a húslevest, 30 éves a film, kb. 40 éves, ezt a húslevest én kitenném egy asztalra, a vendégek sikítva szaladnának el. Tehát kortárs módon kell az embereknek főzni. És amikor megfogalmaztuk, hogy mi a Pajtakultnak a gasztrokulturális tetten érhetősége, mi a Pajtakult gasztró, mégis hogyha ebben szerepet kell vállalni, és meg kell fogalmaznom, akkor azt gondolom, hogy az, hogy valami nagyon saját kultúránkból gyökeredző alapokból építkezünk, és olyan nagyon kortárs embernek szóló ételt teszünk ki az asztalra. Ez a Pajtagasztró. Ez egy nagyon izgalmas téma. A svéten nagyon sok ilyet lehetett tetten érni, és nagyon-nagyon jó játék. Volt egy mondásunk az étteremben, mi vagyunk a gasztronómiai Bartók Bélája, mert hogy Bartók Béla három módon nyúlt egyébként a népdalokhoz, a népdalfeldolgozások hármas útja, mondják ezt zeneszakértők. Az első az, hogy annak autentikusságában lejegyzetelt, és ezt el lehet játszani, olyan el lehet énekelni, el lehet hegedülni, az. A következő, és egyébként rettetesen trendi tud lenni, mondok rá példát, ott van pont az angazsabú örményleves, a huruttal. Hát ennél trendibb, ennél izgalmasabb dolgot, a hurut az egy erjesztett, többszörösen hőkezelt, erjesztett tejkészítmény, mert retteltesen sok fűszer tartalmaz, gyakorlatilag egy 400 éves magi leves kockáról beszélünk, erről is szólt, tehát útközben nagyon sokszor meg is szárították, és frissen reszelték a szárított hurutot bele a levesbe, tehát fölraktak valamit, megfőztek, belereszelték a hurutot, kész volt, tartalmas volt, ízes volt. És hogy itt van velünk, ugye a nagyanyánk is konfitáltak, csak nem így hívták, hanem azt mondják, hogy lehúzzák a sparhelyet szélére poszorogni. A másik, amikor ezekből a zenei alapokból építkezünk, de feldolgozzuk, és valami más módon értelmezzük újra. Ilyen volt ez a nyúl, például a Eszterházi féle nyúl, amiben a szalvéta gombóc, vagy a zsemle gombóc kockára vágva, pirítva került bele ropogósan, és ott ugye ez a különböző állagok, amik most nagyon trendi konzisztenciák, ugye egyszerre a mustár külön mustármagként kicsit fermentálva, ropogósan benne hagyva a szalvéta gombóc, közben nagyon krémes mártás, de ott van a kötelező julienne zöldség a tetején, és a nyúl, ami egyébként norilapokkal elkülönítve van össze dolgozva, és a gerince nagyon izgalmas állagban jó, hozzá egyébként.
Jó, én láttam, és igen, jól is igen. Néz ki.
De hát nyilván Eszterháziak nem így készítették, tehát hogy norilappal nem tekerték a gerincet is. De nekünk is volt ilyen receptünk. A harmadik feldolgozás, vagy amikor eldobta az agyát, bocsánat, ha szabad így fogalmazni. De hogy
ez improvizatív.
Improvizatív, vagy igen, egy ilyen elég elszállós, hát gondolj Bartóknak a zenéire, vagy a zongora versenyeire, és közben azokból az elemekből építkezik. Tehát ott van mondjuk a pentaton hangskála, vagy, tehát hogy olyan elemekből építkezik, ami itt van velünk, de mégis valami teljesen új jön létre. Ez a legjobb része egyébként, hogy csináltunk egy kicsit felülve az éttermi hamburger kultuszra, csináltunk Kárpát-medencei feldolgozását ennek a kultusznak, hogy azért megjelenni az étteremben. Az is volt a munka cím, hogy nem hamburger, nem gírosz. De gyakorlatilag egy knédli gombócot, amit konfitált kacsacombbal töltöttünk meg, és egy kis remoládmártással tálaltunk, miközben ez a knédli gombóc meg volt pirítva, és egyébként egy paprika pofával kent házi gőzült knédli gombócról beszélünk. A remoládmártás szintén a polgári, kispolgári gasztrokultúrából jelen van, és akkor egy ilyen konfitált, nem mondom, nem így hívták, hogy konfitált, poszorogtatták a sparhelyet szélén. De hogy ezek léteznek, de senki nem készített nyilván 100 éve ilyen ételt. Az egyik legsikeresebb receptünk volt.
Nagyon szépen köszönöm ezt a kis gasztronómiai utazást. Az ízek világában szóban, de szinte éreztem már, hogy ezt elmondtad. Egy rövid választ kérek, te hol olvasol ennyi mindent a gasztronómiáról? Tehát hol van ennek irodalma, ilyen szintű és mélységű irodalma? Mert azért látom, hogy merítesz a régmúltba alaposan.
Nagyon gazdag irodalma van, de rengeteget lehet tanulni, ha az ember elkezdi csinálni, és még többet lehet tanulni, ha az ember elkezd erről beszélni, mert akkor nyilván utána kell nézni. A legtöbbet azóta tanulom a gasztrokultúrából, amióta workshopokat tartok, vagy előadásokat tartok gasztrokultúrából, mert akkor nyilván erősen fölkészülök ezekre az alkalmakra, elképesztő dolgok jönnek be.
Nagyon szépen köszönöm. Novotny Antal Katna Tóni volt a napvendégét a Tendefemen.
Nagyon szépen köszönöm, én is, szervusz.
Én Mezei Dániel vagyok, további kellemes estét.